Olvasókör műsorát hallgatják. Műsorvezető Tóth Zoltán, szerkesztő Kis Katalin. A szerelem folytatása a szeretet, vagy a gyűlölet? Erre a kérdésre keressük a választ az elkövetkező egy órában. Önök a Szerelem folytatása című műsorsorozat második részét hallgathatják. Belancsics Gabriella és Kis Károly tolmácsolásában.
Szerelem és betegség. Az angol száz nyelvterületen a házassági fogadalom része, amelyet a felek ünnepélyesen tesznek a rokonság és tanúk jelenlétében. A házassági fogadalomban a felek előre vállalják azt, hogy együtt maradnak a másik féllel betegség idején is. A hétköznapi életben gyakran előfordul a szerelmesek között, hogy valamelyikük megbetegszik. A betegség az egyik erőpróbája a kapcsolat teherbírásának.
Szerelem és háború. A művészi alkotásokban gyakran vizsgált kérdés, amely azonban a valóságban, napjainkban is előfordul. A háború a harcoló katona és a hátországban élő számára is erős lelki és fizikai megpróbáltatással jár, azonban nem szünteti meg az életöröm keresését és kirobbanó szerelmi érzést egyik fél részéről sem.
Szerelem és halál. A hétköznapokban ritkán előforduló eset, hogy a szerelmesek egyike meghal. Mivel a szerelmesek általában fiatalok, így ez önmagában is megrendítő esemény mind az életben maradt szerelmes, mind a környezetében élők számára. Különösen megrázó folyamat, ha a szerelmesek egyiket tudottan meg fog halni. A művészi alkotások megrendítően ábrázolják ezt a lelki drámát, mind a túlélő, mind az eltávozó oldaláról. A túlélő szerelmes különösen lelki segítségre szorul a környezete részéről. A szerelmesek egymást követő gyors halála, sőt az egy időben és egy helyszínen történő halála a művészetek kiemelkedő témája. A szerelmesek közös halála romantikus drámai csúcspont, amelyet a művészi alkotásokat emlékezetessé teszi mindenki számára.
Thank you.
Nem szeretem és szeretem. Carsten Henn, A történetsütődés. Részlet. Ha valami nem szeretem dolgot csinálunk, az fáradtság. Ha viszont szeretettel, az a beteljesülés. Ez a szeretet egyetlen forrásból meríthető, önmagunkból.
Szeretet és betegség. A felek által megtanulandó magatartási mód, amely a kölcsönösséget feltételezi. Főleg idősebb korban gyakori a súlyos betegség valamelyik fél részéről, amely a fizikai munkát igénylő rendszeres ápolás mellett nyomasztó lelki terhet ró az ápolóra és az ápoltra egyaránt. A hosszantartó betegség önfeláldozást igényel az ápoló részéről, és vannak, akik ezt nem vállalják. Kereshetünk-e új szexuális partnert a párunk betegsége alatt? A közvélemény elfogadja vagy elutasítja az ilyen magatartást? A művészi alkotások egyik fontos kérdése, amelyre nincs általánosan kötelező válasz. Azonban a közvélemény többsége elismeri az önfeláldozást.
Szeretet és háború. Drámai erőpróbája az emberi kapcsolatoknak. A kényszerítő elszakadás a házaspárok, a szülő-gyermek között, a halálfélelem folyamatos megélése fokozott érzelmi reakciót vált ki az emberből, amely depresszióhoz, öngyilkossághoz is vezethet. A hosszú idejű távollét alatt hadifogság, koncentrációs tábor, halálhír, börtön, stb. Valaki joggal dönt úgy, hogy új életet kezd egy másik emberrel, azonban a közvélemény ezt általában elítéli, de a művészi alkotások nem ilyen elítélők ebben a nehéz kérdésben.
Szeretet és halál. Az élet eseményei közé tartozik a szeretett ember halála. A legkeserűbb annak, aki szülője, házastársa, élettársa volt az elhunynak. A kiütésszerű érzelmi veszteség sokkal nagyobb annál az anyagi veszteségnél, amelyet az azonnal bekövetkező egyedüllét okoz. A gyerek halála a szülőket villámcsapásként éri. A túlélő élettárs naponta látta az elmenő távozásának a stációit, részt vett az utolsó úton. A túlélő fiatalok általában félnek a halni készülő rokonok meglátogatásától, az elhunyt ember temetésén való részvételtől. Ennek a legrosszabb esete az, amikor a felnőtt gyermekek nem engedik meg az ő gyerekeinek, az unokáknak a nagy, esetleg dédszülők temetésén való részvételüket. Azonban még keserűbb, hogy a modern családokban az ember egyedül kórházi elfekvőben hal meg, és gyermekei, unokái csak az ügyeletes nővértől értesülnek szeretteik elhalálozásáról. Petőfi Sándor, szeptember végén. Részlet. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet.
Gyűlölet és háború. Az emberiség létével egyidős az idegenek más törzshöz, nemzethez, fajhoz tartozók megölésének, kirablásának a kívánsága. Felkelthetik ezt az érzést az emberekben a vezérek, a papok is, akik kijelölik a nép ellenségeit. A hadseregek tipikus belső vezetési módszere az ellenség iránti tudatos gyűlöletkeltés, az ellenséges katonák szent háborúban való megölésének a büntetlensége, sőt az elkövető a tette után a paradicsomba kerül. A szabadrablás, a rabszolgaszerzés, a nők megerőszakolásának joga, a jutalom az ellenség megöléséért. A háborús hősök manapság magas állami kitüntetésben részesülnek. A védekező háború erkölcsi jogosságához azonban kétség nem férhet, azonban az ilyen háború fizikai módszereiben hasonló eszközökkel folyik, de megtorló jelleget nem tanúsít.
Gyűlölet és halál. Az élet mindennapos eseménye, amely a családi gyilkosságokat, a háborúkat, a népirtásokat demonstrálja. Világjelenség, hogy a gyűlölet és a halál a politikai hírek kedvenc tételei, amelyeket a példányszámot, a nézettséget, a tetszési indexet növeli. Korábban a 19. század végéig a nyilvános kivégzések a társadalmi szórakozás ünnepei voltak. Manapság ez visszaszorult az Európán kívüli más kontinensekre, reményeink szerint. A több és az egyisten hitre alapuló egyházak gyakran megáldják az érdekükben folyó háború katonáit és fegyvereit. Bántalmazó kapcsolat. Egy ember egy másik ember vagy állat fölött uralkodik lelki, szóbeli vagy fizikai erőszak alkalmazásával. Ad abszurdum, a bántalmazó belenyugszik a másik ember megölésébe, ha az a személy az uralma alól ki akar szabadulni. A családon belüli erőszak az élettárs és vagy a gyermekek ellen is irányulhat. Az elkövetők általában férfiak. A bántalmazó magatartás általában nem alkohol vagy drog hatására keletkezik, hanem az önkontroll nélküli uralkodási vágy alakítja ki. A bántalmazó kapcsolatnak mind a két szereplője, bántalmazó és áldozat, egyes társadalmi csoportokban történelmileg és jelenleg is megszokott és elfogadott viselkedési mód. A kapcsolat keletkezésekor a bántalmazó álságosan viselkedik, majd fokozatosan és ciklikusan durvul a magatartása. Tipikus élethelyzet, hogy az áldozat megtörik, és nem tud szabadulni a kapcsolatból. Egyes kutatások szerint jelenleg is a nők 40%-a bántalmazó kapcsolatban él, és abba beletörődik, beletörik.
Nem közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolat, erőszakos nemi közösülés megvalósítása, nem konszenzuális szex. Történelmileg változó módon megítélt módja a szexuális aktusnak. A hagyományos valláserkölcsi megítélés szerint a házasságban élők között fel sem merülhet az erőszak problémája, mert az asszony alapvető kötelessége az engedelmesség a férjének, szexuálisan is. A házasságon kívüli erőszakot már a görög-római jog is elítélte, a középkorban az utólagos házasságkötés felmentő ok volt az erőszak után. Ha az erőszaktevő nem vette feleségül a deflorált lányt, akkor pénzbeli kártérítést kellett fizetnie a házassági esélyek csökkenése miatt a lány családjának. A 20. században a nemi erőszak társadalmi és jogi megítélése változott, már lehetőség alakult ki a házasságon kívüli erőszaktevő büntető jogi elítélésére, azonban az erőszak tényét az áldozatnak kellett bizonyítania a rendőrség, az ügyészség és végén a bíróság előtt. A feminista mozgalom egyik célja a bizonyítási teher könnyítése, az állami szervek áldozathibáztatási módszerének megváltoztatására. Például az állami szervek elfogadják az elkövető kijelentését, hogy az éjszakai utcán munkából hazatérő nő kihívó ruhát viselt. A 21. század társadalmi, pszichológiai és jogfejlődése eredményezte a bizonyítási teher megváltoztatását. A spanyol parlament 2021-ben kezdte meg egy olyan törvény megtárgyalását, ezt a javaslatot 2022-ben az Európai Unió Bizottságra uniós szintre emelte, amely csak az igen jelenti az igent koncepción alapul. A nő kifejezett egyetértése nélkül nem lehet szexuális aktust rajta végrehajtani. Minden kifejezett igen nélküli aktus a nemi erőszaknak minősül a bíróság előtt. A konszenzus nélküli szex az Európai Uniós szintű büntető jogszabály tervezet szerint bűncselekménynek minősül. A tervezet elfogadását a magyar kormány 2024-ben még ellenzi. Szerelemféltésből gyilkosság. Régies rendőri szakkifejezés, amely arra utal, hogy a férj, vőlegény megöli a feleségét, menyasszonyát, mert az elhagyta, el akarta hagyni, vagy rajta kapta egy másik férfival, il flagranti. A korábbi büntetőjog kedvezményes büntetést helyezett kilátásba az elkövető számára, mert az asszonyt a jogrendszer a férj tulajdonának tekintette. A mai büntető törvény emberölésnek nevezi, és nem ad kedvezményt a gyilkosnak.
Shakespeare, Otello, a velencei mór, részlet.
Rémes, mikor így forog a szemed. Miért is rettegek, hisz ártatlan vagyok, de félek, érzem.
Gondolj a bűneidre.
Hogy szeretlek, csak ez a bűnöm.
Ez lesz a halálod.
Fonák halál, mely megöl egy szerelmest. Jaj, mit marod fogaddal úgy az ajkad? Tetőtől talpig véres indulat ráz. Baljós jelek, de remélem, remélem, nem nékem szólnak.
Csönd! Egy szót se szólj!
Nem szólok. Mit akarsz?
Kedves kendőmet, melyet neked adtam. Te Cassiónak adtad.
Életemre s lelkemre nem. Kérdezz meg, hívd ide!
Vigyázz szívem, ne esküdj hamisan, halálos ágyadon vagy.
De talán csak nem most halok meg.
De igen, azonnal. Ezért hát gyónd meg nyíltan bűnödet, mert esküvel tagad bár minden ízét, vas szándékomat, melytől úgy nyögök, nem folytod el, a halál vár rád.
Az Isten irgalmazzon nékem.
Ámen.
Vérfertőzés. Szexuális kapcsolat vérszerinti leszármazók között. A szülő gyermek, nagyszülő unoka, testvérek egymás közötti, felnőtt gyermek és az unokatestvér közötti társadalmilag, erkölcsileg tilalmazott szexuális kapcsolat. Vérfertőzés jogi értelemben is tilos, sőt bűncselekmény a szülő-gyermek kapcsolatban. A tiltásnak az a biológiai értelme, hogy a kapcsolatból származó utód gyakran fogyatékosan születik meg. Hatalmi vagyoni okokból előfordul, hogy egyesek a tilalmat megszegik királyi, főúri családokban, vagy a bántalmazó kapcsolatban élő családban az apa a gyermekei ellen követi el a bűncselekményt. A vérfertőzés házassági akadályt is jelent, de csak az első unokatestvér szintig. Az ezt túllépő családi rokonsági szintek jogilag már nem akadályai a házasságnak. A vérfertőzés bűncselekményét csak szándékosan lehet elkövetni. A művészeteknek fontos témája a vérfertőző kapcsolat, különösen a görög-római kultúrában.
Ösztönök korlátozása. Lélegezni, enni, inni, üríteni, aludni és gyermeket nemzetni, szülni minden ember mindig tudott, mert ezeket az ösztönöket magunkkal hoztuk az ősi világból. A düh, velünk született érzelme korlátozásra került a családi életben, bár sok családban és néhány iskolában ma is verik a gyereket és feleséget. A szex funkciója is részben megváltozott az elmúlt 10 000 évben. Kezdetben az emberi lét fennmaradása, a törzs, a nemzetség léte vagy pusztulása volt a tét, majd a földművelő, házi, állattenyésztő, letelepedő közösségekben a tulajdon, a család kialakulásával az öröklés rendje válik a legfontosabb kérdéssé a szex következményei közül. A csoportházasság, a poligámia és a páros házasság férfi-női egyenlőségre alapuló intézményét felváltja az államilag és egyházilag szigorúan szabályozott patriarchális monogám család intézménye. A 20. század második felétől a szex funkcióiban első helyre került az örömszerzés céljából való szeretkezés, gyermekcsinálás feladata harmadrendűvé vált. A párkapcsolatok kisebb részéből származik gyermek. A házasságok 40%-a gyermektelen, és a tudatosan gyermektelen felnőttek száma erősen növekszik. Ez a folyamat világosan rámutat arra, hogy a legősibb ösztönök is megváltozhatnak a történelem során. A gyermekcsinálást leelőzi az örömszerzés, az evést korlátozza a fogyókúra, az ivásban előtérbe kerül az alkohol, vagyis a magunkkal hozott ösztönöket megváltoztatja az a társadalmi, kulturális közeg, amelybe beleszülettünk. Az életviszonyok változásával szemben nem, vagy alig változnak az állami, egyházi szabályok, amelyek így értékválságot keletkeztetnek az emberek között.
Mikor hozzád indulok, mindig izgatott vagyok, mindig valamit viszek, mindig valamit hiszek, és mindig ott hagyok egy darabot a szívemből. Mikor nálad ott vagyok, mindig boldogabb vagyok, mindig téged akarlak, mindig téged vigyázlak, és mindig ott hagyok egy darabot a szívemből. Meddig élhetek még én így, ezt már magam sem. Egy darabot a szívemből. kapok, és mindig letörök egy darabot a szívemből. Egy darabot a szívemből. Hú, én mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből. Én mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből.
Homo sapiens szexualitásáról és társadalmi viszonyairól. Homályos ismeretekkel rendelkezünk az ősemberek szexuális kultúrájáról, szokásairól. Az idő előtt a harmadik évezredig nincsenek írásos történelmi emlékek, csak barlangrajzok, kis plasztikák adnak némi információt. A korra vonatkozó tudományos kutatások a 19. században kezdődtek, és jelenleg is folynak a régészet és a genetika területén. A vizsgált korszakban nem volt a mai értelemben vett család, hanem törzsi, nemzetségi szervezetben éltek, poligámiában, azaz többnejűségben és többférjűségben szaporodtak az emberek. A férfiak és a nők között biológiai munka megosztás volt. A már menstruáló nők feladata a szaporodás, a közösség létszámának bővítése. A férfiak feladata a közösség létfenntartásához szükséges élelem megszerzése volt. A biológiai munkamegosztás alapján nem volt alá-fölé rendeltségi viszony a nemek között. A földművelés, a letelepedés, a család, az állam és a magántulajdon kialakulásával, az egyisten hideg elterjedésével vált általánossá a monogám kapcsolat és a házasság intézménye. Ezek az új társadalmi intézmények gyökeresen átalakítják a társadalmi viszonyokat. Ennek az eltalakulásnak az egyik következménye, hogy a nők alárendelődnek a férfiaknak. Csak a férfinak, az apának vagy a férnek lehet vagyona. A nők a közösségi életben nem vehetnek részt, csak a szaporodás és az ingyenes háztartási munka a feladatuk a családban. Ez az új nemek közötti munkamegosztás minden társadalmi rétegben megvalósul egészen a 19. század végéig. A görög-római történelmi kortól már írásban és a képzőművészetben dokumentált az emberek szexualitásának kultúrája és a nemek közötti munkamegosztás rendje.
Kurt Vonnegut. Az emberek nem attól lesznek boldogabbak, hogy gyógyítani tudják a rákot, eljutnak a Marsra, felszámolják a faji előítéleteket, vagy lecsapolják az éri tavat, hanem ha megtalálják az oda vezető utat, hogy újra ősközösségben éljenek. Ez az én utópiám.